Előadás sorozatunk 9. témájához érkeztünk, és szeretettel köszöntöm körünkben Bicskei Kis László színművészt. Kedves hallgatóink, tehát Jelenések könyve folyamatos tanulmányozásánál elérkeztünk ennek a bizonyos hétpecsétes könyvnek a felnyitásához. 2 héttel ezelőtt egy bevezető látomásnak voltunk tanúi, amikor János apostolnak Pátmosz szigetén látomásban megjelent a menny. És a mennyben egy különös cselekménynek volt tanúja az apostol, mégpedig annak, hogy az Isten kezében látta ezt a bizonyos 7 pecsétes könyvet, ezt a 7 pecséttel lezárt könyvet, amelyet nem csak felnyitni nem volt méltó senki sem, hanem még a ránézésére sem volt méltó. És amikor ezt a rendkívül feszült látomást végigtekintettük, ennek a középpontjában hirtelen megjelent egy megöletett bárány, aki nem csak rápillantani volt méltó erre a könyvre, hanem fel is nyithatta a könyvnek mind a 7 pecsétjét. Ugye azt fedeztük fel ebben a bevezető látomásban, ugye a Jelenések könyve minden egyes profécia sorozat előtt van egy bevezető látomás, az első nagy profécia sorozat előtt is volt, és most a másodikra térve itt is láttuk ezt a bevezető látomást, hogy Isten mielőtt proféciák által bemutatná a mi emberi történelmünket, mielőtt egy bizonyos szempontból Isten rávilágítana az emberi történelmünk összefüggéseire, ezekben a bevezető látomásokban rögtön egy értékelést is ad, egy előzetes kiértékelést is szolgáltat. És a bevezető látomást így summázhatjuk, hogy Isten szemében ki a győztes, kitekinthető győztesnek. Nem az, aki erővel és hatalommal győzött a történelemben, hanem az, aki az igazsághoz való ragaszkodásával győzött. Noha ez nagyon sok esetben az életét követelte azoknak az embereknek, akik az igazsághoz ragaszkodtak. Meg fogjuk látni most a 7 pecsét felnyitásakor, hogy ez mennyire így volt. De rögtön rá is szeretnék térni Jelenések könyve 6. fejezetére, és sorban elolvasnánk az egyes pecsétek felnyitását. Rögtön hat közöljem előzetesen, hogy az egyes pecséteknél, amikor felnyitja Krisztus az illető pecsétet, a mi Biblia fordításunkban ez áll, hogy jöjj és lásd. Itt szeretnék egy kis javítást eszközölni. Ugye a legrégebbi újszövetségi kéziratokban, például a Codex Sinaiticusban, amelyet Tischendorf német kutató fedezett fel a múlt század közepén, csak ez a szó van, hogy jöjj. Ugye, mert ez a kijelentés, ez nem János apostolnak hangzott el, hogy jöjj és lásd, hát ő úgyis ott van, ősi látomásban úgyis látja azt, ami megelevenedik előtte. Ez a kifejezés, hogy jöjj, ez arra vonatkozik, hogy amikor Jézus Krisztus felnyitja a pecséteket, tehát mondjuk mutatnám itt nagyon egyszerűen, hiszen régen nem könyvek voltak, hanem papíruszok és pergamenek így összehajtva, tehát mondjuk egy ilyen összehajtott tekercsen lógnak ezek a pecsétek. Amikor egy pecsétet feltör, arra vonatkozik, hogy jöjj, hogy amikor a pecsétet felnyitja, akkor egy látomás kijön. Amikor a második pecsétet felnyitja, akkor is egy látomás kijön. Tehát ez nem János apostolra vonatkozik, hogy jöjj és lásd. Ezért mondanám, sokak előtt ott van a Biblia, hogy én ezt nem is fogom olvasni, hogy és lásd, csak az, hogy jöjj. Amikor tehát Jézus felbont egy pecsétet, azt mondja, hogy jöjj, és kijön egy látomás. Következő pecsétet felbontja, jöjj, újra egy látomás. Így történik ez mind a 7 pecsét felnyitásakor. Jelenések könyve 6. fejezetében az első verstől, tehát így olvashatjuk. És láttam, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam a 4 élőlény közül egyet, aki azt mondta, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj! És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Mindössze ennyi a látomás. Tehát itt nagyon oda kell figyelnünk, mert ez a második vers a tartalmazza a látomást. Még egyszer olvasom. És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Bejelöltem itt a táblánkon látható egyszerű ábránkon, hogy a pecsétek felnyitása teljesen párhuzamos a levelekkel egészen a negyedik pecsétig. Az tehát, hogy amikor az első pecsétek felnyitja, és egy fehér ló jön ki fehér lovasával, az teljesen párhuzamos az efézusi üzenettel, amit én most felidézni nem tudok, erre nincs időnk, de egy nagyon szép biblia tanulmány, hogyha valaki hazamegy, elolvassa az efézusi levelet, hogy mi van abban, és mellette ugye lapoz egy-két lapot a Bibliában, elolvassa a fehér lóról és a fehér lovasról szóló látomást. Ahogy az efézusi levélről azt mondtuk, hogy az az őskeresztény időszaknak volt a profétikus kiértékelése, hogy elindult a kereszténység egy olyan tiszta győzelmi futással, amit Jézus Krisztus elismer az efézusi levélben. Ugye az efézusi levélben, mármint a Jelenések könyve második fejezetében található efézusi levélben, egyetlen egy aprócska bírálat hangzik el. Az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. De ezt leszámítva, a Jézusnak az első levelében, itt a Jelenések könyvében csak dicséret található. Hogy tudom a te dolgaidat, a fáradozásodat, a tűrésedet, hogy nem fáradtál el, hogy megvizsgálod az embereket, és nem fogadod el, hogy mindenki hívőnek mondja magát, hanem csak az, aki valóban az. Szóval az őskeresztény korszakban már itt bepillanthatunk, de az első pecsét felnyitásakor még inkább bepillanthatunk. Ez a második látomás sorozat, tudnék, egy kicsit részletesebb lesz, és most nem egy-egy gyülekezetnek a lelki kiértékelése lesz a történelem országútján, hanem a jó és rossz küzdelmének a pillanatnyi állását mutatják be ezek a pecsétek. Nézzük meg, hogy az első látomás mit is tartalmaz. Ugye a fehér az a tisztaság színe. Fehér ló, fehér lovasával ez jelképezi az őskeresztény korszaknak a tisztaságát, ami talán vallásos vagy nem vallásos emberek előtt is teljesen nyilvánvaló, hogy a kereszténység egy tiszta kezdettel indult. Ezt már mindenki tudja. Ugye a fehér a tisztaságnak a jelképe. A lovasnak a kezében íj van, tehát íj és nyilvessző, ami a gyorsaságnak a jelkép. Ugye kilövi valaki a nyilat, gyorsan előrehatol, tehát a kereszténység gyors terjedése. Nem csak tiszta volt az ős kereszténység, de nagyon gyorsan elterjedt a keresztény hit az egész világon. Adatott neki korona. Ugye a korona a Bibliában mindig ez a Stefanos, ez a babér koszorú, tehát ez is a győzelemnek a jele. A fehér a tisztaságnak, az íj a nyíl a gyorsaságnak, a korona pedig ugye a győzelemnek a jele, amit Jézus már az első profécia sorozatban mindig nyilvánvalóvá tett, amikor azt mondta, hogy aki győz, amiképp én is győztem. Tehát ez egy győztes időszak volt a kereszténység szempontjából. És ki jött győzve, hogy győzzön? Tessenek megfigyelni, ez a rövid látomás mennyire mély, mert megmondja azt is, hogy miért volt győztes a kereszténység az elindulásakor. Miért ábrázolja így a Szentírás profétikusan a kereszténység elindulását, hogy fehér lovas, hogy nyíl, íj, korona? Miért ábrázolja így? Mi volt a titka az ős kereszténység győzelmének? Miért nincs azután, azóta olyan szép időszak, és annyira győztes kereszténység, mint amikor akkor volt? Illetve már is helyesbítenék, Dániel könyve 12. fejezete azt mondja, hogy majd a végső történelmi időben megtisztulnak, megfehérednek sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Tehát a megfehéredést itt a történelem végére is ígéri a Szentírás. A mi emberi történelmünknek, a kereszténység történelmének az elején és a történelmünk lezárása előtt közvetlenül szintén lesz egy tiszta időszak, egy győzelmes, egy valóban Krisztushoz hűséges kereszténység. Na de mi volt ennek a titka, és mi lesz majd annak a titka? Benn van a második versnek a befejező részében, ki jött győzve, hogy győzzön. Győzni azért tudott a kereszténység a világban, mert belül legyőzött minden rosszat, minden kísértést. Említettem önöknek, hogy a kereszténység nem úgy indult el, hogy nem lett volna hiba a korakeresztény gyülekezetekben. Nagyon sok hiba volt, nagyon sok bűn ütötte fel a fejét. Hát csak el kell olvasni az apostoli leveleket, hogy mi mindenről beszél ott, például Pál apostol egymagában. Mi minden sok vétek és hiba fordult elő. Igen ám, de egy keresztény közösség, vagy egy keresztény korszak mégis lehet az Isten szemében is fehér, tiszta, amikor felveszi a küzdelmet a hibákkal és a vétkekkel. Amikor nem borítanak leplet a tanításbeli torzulásokra, a magatartás torzulására, hanem felveszik a küzdelmet a rosszal szemben. Kijött győzve, először belül győzött, először bent a saját sorai között tisztult meg, kijött győzve, hogy győzzön. Minden egyéni élet és minden közösségi életnek ez a nagy törvényszerűsége. Először az embernek önmagában kell győzedelmeskednie, akkor tud igazi példát adni másoknak. Egy keresztény közösségnek is önmagában kell megtisztulnia, akkor lehet só és kovász a világ számára. Tehát ez volt az őskereszténység titka. Ennyi látomás, de ez a látomás azt hiszem mindent megmond. El is tűnik a látomás. Tehát felbontja az első pecsétet, kijön a látomás, mint a filmszalag gyorsaságával a látomás el is múlik. Olvasom a harmadik verstől. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam a második élőlényt, aki ezt mondta, jöjj. És előjött egy másik vörös ló, szó szerint tűzvörös ló. Tehát előjött egy másik tűzvörös ló, és aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatott annak egy nagy kard. Ugye a második lovas, a táblán nem tudtam ábrázolni, sajnos nincs itt nálam piros kréta, főleg tűzvörös nincsen, de hát be lehet helyettesíteni, hogy a fehér után kijön egy tűzvörös lovas, megint teljesen párhuzamos az Efézus után a szmírnai levéllel. Mit is mondtunk akkor, amikor áttekintettük ezt a sorozatot? Hogy az őskereszténység időszaka után, ami a második század elejéig terjedt, a második és a negyedik század között óriási üldözések zajlottak le a keresztények ellen. Ugye a legvéresebb császári üldözések. Ennek a színe a tűzvörös, ami a vérnek, a gyilkosságnak, a háborúságnak a jelképe. Csak úgy, mint a második lovasnál az a hatalmas nagy kard, és adatott ennek a lovasnak, hogy öljön és pusztítson. Tehát ez a második lovas nagyon szemléletesen kiábrázolja az őskereszténység után az üldözések egyházának kereszténységét, amelyet azonban mégsem sikerült megtörni. Hiába pusztították el Krisztus követői testileg, a hitüket nem sikerült megtörni. Mondhatnám önöknek úgy is, hogy a kereszténység győzelmi futása nem akadt meg, tehát ha így lehetne ábrázolni, akkor így ábrázolnám, hogy egyre magasabbra és egyre magasabbra ível a kereszténység erkölcsi tekintélye és az emberek előtt való megjelenése. Tehát ami a szmírnai üzenet volt, az itt a hétpecsétes könyvnél a tűzvörös lovas. De figyeljük meg, jön a harmadik pecsét felbontása, nagyon gyorsan jönnek egymás után a pecsétek és a látomások. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény azt mondta, jöjj! Láttam azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt a kezében. És hallottam a négy élőlény közt szózatot, amely ezt mondta, a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. Különös ez a látomás, és itt már egy kicsit részletesebb, ugye érezzük, hogy itt már két vers foglalkozik vele. Megint hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy a Bibliának egyik legegyszerűbb profétikus vázlatánál tartunk. A színeket kell megérteni. A fehér és a tűzvörös után a fekete következik. Ugye a fekete szín az a halálnak, a bukásnak, a gyásznak a jelképe. Ezek annyira magától értetődő színek, hogy azt hiszem, hogy külön magyarázatot nem is igényelnek. Itt bekövetkezett valami a kereszténység történetében, amit Jézus ebben a második sorozatban a fehér és a tűzvörös után bukásként könyvel el. Amire ő azt mondja, hogy itt bekövetkezik valami, ami a jó és a rossz küzdelmében a jónak a bukása és háttérbe szorulása, amit persze, akik itt voltak a sorozaton már tudhatnak, mikor következett be, a harmadik levél a pergámumi levél. Efézus és Szmirna időszaka után a pergámumi levél közölte azt, hogy a 4.-6. század között amikor a nagy kereszténység az államhatalommal szövetségre lépett, amikor a kereszténységből államvallás lett, már akkor Jézus a harmadik gyülekezeti levélben súlyosan elmarasztalta ezt a hitehagyást, ugye a Bálám hitehagyásához hasonlította ezt. Talán tetszenek rá emlékezni, amikor erről beszéltünk és ezt elemeztük. Na most ennek teljesen párhuzamos látomása a fekete lovas. A kereszténység történetében akkor történt meg a bukás, a kudarc, amikor az üldözések után olyan gyorsan megalkudott az államhatalommal, a pogány államhatalommal, Rómával, és akkor, amikor, hogy ő maga is hatalmi kereszténységé és egyházzá váljék, más vallások tanításait elfogadta, sőt magába olvasztotta. Azért, hogy nagy tömegeket megnyerjen, az igazi, a tiszta, a fehér színnel ábrázolt krisztusi hitet összekeverték más vallások szertartásaival, mágiáival, tanításaival. Itt a 4.-6. század az európai történelemnek a döntő fordulata a Biblia szerint. Talán felfigyeltek rá, hogy ebben a látomásban különböző jelképek vannak egész sor. Például, amikor megjelenik ez a fekete lovas, akkor azt olvassuk az 5. versben, hogy annak, aki azon ült, egy mérleg volt a kezében. Mit jelent ez, hogy egy mérleg volt a kezében? A mérleg Dániel könyve 5. fejezetétől fogva jelképe a Bibliának. Dániel könyve 5. fejezetétől. Ott történik meg ugye az a híres jelenet, amikor Belsacár király lakomát rendez 1000 ember számára a babiloni udvarban, és ott folyik a bor, és az emberek lerészegednek, mert annyira biztos abban a király, hogy Babilont nem tudják bevenni a perzsák és a médek. És akkor ennek a tivornyának a legkellősebb közepén egy kéz jelenik meg a falon, és írni kezd. Ugye a király halálra rémül, arca elsápad, összekoccannak a térdei, különben ezt is ajánlom elolvasásra, olyan döbbenetes ennek a leírása is a Bibliában. És akkor emlékezetébe ötlik az anya királynőnek, hogy Dániel próféta az, aki olyan sok proféciát megfejtett már a babiloni udvarban, hivatják a profétát, és ő mondja meg ezeknek a titokzatos szavaknak az értelmét. Megmérettél, megmérettél, és híjával találtattál. Ugye ez a bizonyos mene, mene, tekel, ufárszín. Ugye ezek a szavak, megmérettél, megmérettél, és híjával találtattál. Tehát a Bibliában a mérleg az annak a jelkép, hogy Isten valakit megmér, egyes embereket, vagy közösséget, vagy egy országot, és híjával találtatik. Szóval ebben az időszakban ez következett be. Isten szemében ez egy híjával találtatott időszak, ez egy bukás, ez egy kudarc. Isten nem azt mondja rá, mint az azóta írott egyháztörténetek, vagy a mai történeti könyvek, hogy Nagy Konstantin milyen zseniális császár volt, hogy fölhagyott a kereszténység üldözésével, ahelyett a kereszténységet beépítette az államhatalomba. Ezt lehet ünnepelni a történetírásban, lehet ünnepelni az egyházi történetírásban is. Jézus Krisztus mérlegén ezt híjával találtatik. A kereszténységnek nem feladata, hogy politikai tényezővé váljék. A tiszta, igazi kereszténység feladata az evangélium hirdetése, az emberek számára a megmentő krisztusi üzenet hirdetése, és az a magatartás, ami mindig ellentétes a politikai magatartással. A kereszténységet a szeretet, az igazsághoz való elfűség, egy szelíd lelkület jellemzi. A politikát mindig ingerültség jellemzi, mindig a hatalomért való marakodás jellemzi, és a türelmetlenség azokkal szemben, akik nem a mi pártunkon állnak. Tehát a kereszténység és politika, ez két különálló dolog. Igazi keresztény ember és igazi keresztény közösség politikába, semmi néven nevezett politikai mozgalomba, áramlatba beleártani magát nem árthatja. Szóval ez egy nagyon világos dolog, hogy a fekete lovasnak a kezében mérleg van. Na de vannak itt még további nagyon érdekes jelképek. Miért mondja azt a négy élőlény, ugye ez a négy kérúv, aki megjelent már a 4. fejezet látomásában, miért mondja az egyik azt, hogy a búzának mércéje 1 dénár, és az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. Egyszerre 3 jelképet használ itt a Szentírás. Ugye a búza és az árpa ára között mind a mai napig mindig különbség volt. Ugye a búza volt az értékesebb gabona. Ezért mondja, hogy a búzának egy mércéje egy dénár, az árpából három mércét adnak egy dénárért. Tehát háromszorosan drágább volt akkor a búza. De nem is ez az érdekes. Hanem hogyha az ókori forrásokban olvasunk, ókori történetíróknál, akik feljegyezték azt, hogy ebben az időszakban mennyi volt a gabona ára. Például Ciceronál vagy Tacitusnál találunk erre a római történetírók közül utalást, hogy mennyi volt a római birodalomban ebben az időszakban a gabona ára. Ahhoz képest ez az ár egy nagyon magas ár, ez egy horribilis magas ár. Hogy a búzának egy mércéért egy dénárt kellett fizetni, és három mérce árpáért szintén egy dénárt kellett fizetni. Tehát ezzel a Szentírás itt a proféciában érzékelteti, hogy itt a gabonának felszökött csillagászati ára van. Hát mikor van a gabonának csillagászati ára? Amikor kevés a termés, amikor nem terem elég gabona, nyilván akkor szöknek fel az árak. Viszont még egy valamit kell tudnunk a Bibliából, hogy a gabona, a búza, az árpa, a gabona, a kenyér, az a Bibliában mindig az Isten igéjének a jelképe. Máté evangélium a 4. fejezetében, a 4. versben azonosította ezt Jézus, amikor a híres pusztai megkísértés során azt mondta Sátánnak, hogy csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Úr szájából származik. Tehát Jézus azt mondta, hogy ahogy természetes, hogy minden nap fogyasztunk kenyeret, táplálékot magunkhoz veszünk, ugyanúgy természetes kell, hogy legyen, hogy minden nap táplálkozzunk a Szentírásnak a beszédeivel, kijelentéseivel. Ahogy a testnek a kenyér, ugyanúgy a léleknek az Isten beszédei biztosítják a fennmaradást, az életerőt. Tehát összegezve a jelképnek az értelmét, mit jelent az, hogy a búzának mércéje egy dénár, és az árpának egy mércéje, három mércéje egy dénár? Azt jelenti, hogy ettől az időszaktól fogva nagyon ritka lesz a Szentírásnak az ismerete. Ettől az időszaktól fogva az európai történelemben a Szentírás az elhallgatott könyvek listájára kerül, sőt az üldözött könyvek listájára kerül. Aki a Szentíráshoz nyúl, azt nemzeti nyelvre le akarja fordítani, ugye már egy kicsit a középkort vetíti ez előre, azt üldözni fogják. Szóval a Szentírás ritka lesz. Az Isten igéje, az Isten beszéde, mely hasonló a gabonához. Ugye ez a lelki táplálék az emberek számára. A Szentírásnak hírét nem lehet venni, annyira ritka lesz. De hozzáteszi rögtön ez a négy kérúg közül az egyik, hogy a bort és az olajat ne bántsd. Mit jelent ez, hogy a bort és az olajat ne bántsd? Ugye a Bibliában a bor, vagy hát helyesebben a szőlőleve, vagy a must, az mindig Jézus kiontott vérének a jelképe. Ugye az utolsó vacsorán azonosította ezt Jézus Máté evangélium a 26. fejezete szerint, ugye amikor az utolsó vacsorán a tanítványainak adta a kovásztalan kenyeret és az erjedetlen szőlőlevét, és az egyikkel az ő tökéletes életét, a másikkal pedig az ő tökéletes áldozatát, tehát halálát jelképezt, hogy mindig emlékezzenek keresztények erre. Hogy Jézus bűn nélkül élt ezen a földön, neki nem kellett volna meghalnia, és mégis életét adta az emberért. És Jézus áldozata tökéletes volt, abban erjedés nem volt, ahogy a kenyérben kovász nem volt, ugyanúgy a borban, illetve mondom helyesebben a mustban erjedés nem volt. Tehát mit jelent ez, hogy a bort és az olajat ne bántsd? Azt jelenti, hogy ettől az időszaktól fogva, Sátánnak, Isten ellenségének és az ember ellenségének sikerült elérni azt, hogy az emberek nem jutottak a Bibliához. Az emberek nem ismerték a Bibliát, és ezáltal igazi átütő kereszténységről beszélni nem tudunk ettől a korszaktól fogva. Szóval biztos, hogy voltak hívő emberek, meg keresztény emberek, de igazi átütő, mély, profétikus kereszténységről ettől a pillanattól fogva csak szorványokban tudunk beszélni, úgy, ahogy azt a pergámumi és tiatírai levélben olvassuk, hogy egyre kibontakozó reformációs, előreformációs mozgalmak történnek, de a társadalmak peremvidékén. A nagy kereszténység súlyosan eltorzul. A nagy kereszténységben a Biblia ismerete, hát ez egy ismeretlen dolog lesz, de egy valamit nem tud elérni Sátán. A bort és az olajat nem bánthatja. Krisztus áldozatáról az embereknek valamelyes fogalmuk volt a középkorban is. Ha máshonnan nem a keresztekről, amelyeket emeltek, vagy a templomok tornyára tűztek, szóval a Krisztus áldozatát semmissé tenni nem tudta ekkor. Ugye a Bibliát el tudta felettetni. Az, hogy ki az Isten, miért teremtett, hogy Krisztus hogyan lett testé, miért kellett, hogy felvegye az emberi természetet, hogy Jézus hogyan győzött a földi életben, és mi is úgy győzhetünk, ez szépen ki tudta az emberek tudatvilágából törölni Sátán. Tudnék, nem is jutott bele. Szóval nem is tudtak hozzáférni a Bibliához, csak nagyon, nagyon részlegesen és szorványosan. De egy valamit nem tudott elérni ebben a súlyos, sötét, fekete időszaktól fogva sem. A bort és az olajat ne bántsd. A Krisztus áldozatát semmissé tenni, elfeledtetni nem sikerült. És minek a jelképe az olaj? Zakariás könyvétől fogva, Máté evangélium a 25. fejezetén át az olaj mindig az isteni Szentléleknek a jelképe. A Szentlélek munkáját sem tudta korlátozni Sátán ebben az időszakban. Azt el tudta érni, hogy egy hamis kereszténység, egy hatalmi kereszténység fejlődött ki. De Krisztus áldozatáról teljesen elterelni az emberek figyelmét nem tudta, és a Szentírásnak, illetve a Szentléleknek az emberek lelkén végzett munkáját nem tudta megakadályozni. Igen, ezekben a történelmi századokban is nagyon sok ember hitre jutott, megtérésre jutott, nagyon sok ember üdvözülendő ember lesz ezekből a történelmi korokból is. Miért? Mert az isteni Szentlélek, ugye ez a csodálatos személy, soha nem hagyott embereket elveszni más emberek hibájából. Istennél ez egy lehetetlen dolog. Hogy emberek engem valamiben megakadályoznak, valamihez nem férhetek hozzá, még Bibliához nem férhetek hozzá. Istenről nem hallok igaz magyarázatokat és igazi igehirdetéseket, ezért én nem veszhetek el. Isten a Szentlélek által a lelkiismeretemet akkor is megközelíti, azáltal a jóra késztet, megtérésre tud vezetni, és ebben az időszakban is a bort és az olajat nem bánthatta. Szóval egy csodálatos vigasztalás erről az időszakról, hogy bekövetkezik egy súlyos torzulás, de teljesen a világosság nem húny ki a világ felett. Ezt egyébként a pergámumi levél is írja, és nyomában a tiatírai levél. De nézzük a tiatírának a párhuzamosát, a negyedik pecsét feltörését. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény szavát, amely ezt mondta, jöjj! És láttam, és íme egy sárga színű ló, és aki rajta ült, annak neve halál, és a pokol követte azt, és adatott azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, halállal, és a földnek fenevadai által. Kedves hallgatók, itt is egy rövid helyesbítés. A fekete lovas után nem sárga lovas jön ki, hanem pontos fordítás szerint halott sárga. Halott sárga. Ugye a sárgának sok színárnyalata van. Mondjuk van aranysárga, az kifejezetten egy szép szín. Van citromsárga. Itt nem erről van szó, itt halott sárgáról van szó. Lehetne így is fordítani, genysárga. Azért ábrázoltam egy kicsit így, ilyen krétán volt. Halott sárga, genysárga, szóval ez egy olyan visszataszító, tehát nagyon-nagyon egyszerű a bemutatás. Akkor, amikor a kereszténység lendülete megtörik, amikor bekövetkezik a bukás, hát mi jön a halál után? Az emberi világban is mi jön a halál után? Eltemetik a holttestet, és következik a feloszlás, tehát következik a halott sárgává levés. Ugye az egész középkornak ez a profétikus bemutatása. A középkort egy színnel jelképezi a Biblia, halott sárga. Halott sárga. Nyomában a pokol, ugye a pokol szó, a Seol vagy Hádész szó magyarul ennyit jelent mindig, hogy sírgödör. Tehát amikor felnyitja a negyedik pecsétet, kijön ez a halott sárga ló, annak neve halál, és a pokol, tehát a sírgödör követi azt. És adatott azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által. Kedves hallgatók, a középkorról még Jelenések könyve 9. fejezetében fogjuk ugyanezt a jellemzést olvasni. Mi volt a jellemző a középkorra? A földnek egy tetemes részén, azt mondja a negyed részén, tudnék itt még az európai történelmről van szó, a középkor az még Európa-centrikus. Ugye azért említettem önöknek ezt a Kolumbusz könyvet, mert Jelenések könyve majd kinyitja egy kicsit az ablakot, és megmutatja azt, hogy mikor helyeződik át a történelmünk súlypontja Európáról egy másik világrészre. Ez Jelenések könyve 12. fejezetének lesz a témája. Itt azonban még a középkori Európában vagyunk. Mi volt a jellemző a középkori Európára? Az volt a jellemző, hogy öltek fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által. Ez egy döbbenetes négy kifejezés. Mondom, a Jelenések 9. fejezetében ezeket újra meg fogjuk ismerni. A középkor tele van értelmetlen háborúkkal. Ölnek fegyverrel. Tele van az egész középkor azzal, hogy birtokokért, országokért, hatalomért egymást érik a háborúk. Persze aztán egészen képtelen háborúk is, a 21-valahány keresztes hadjárat is, ugye a Szent Sír hadművelet, ez bemagyarázni embereknek, hogy Palesztinát fel kell szabadítani a pogányok hatalma alól, és akkor mennek az európai munkanélküliség levezetésére, még gyerekeket is elhajtanak, ugye Palesztinába, iszonyatos véráldozatokkal járó időszak a középkor. Ugye sok becslés született, hogy a középkorban a hitükért hány embert öltek meg, vagy hány embert hurcoltak el értelmetlen háborúkba. Egy kicsit most is tudunk ehhez példát venni, mert a mai világ is egy tűzfészek, és látjuk, hogy teljesen értelmetlenül emberek ezreit, tízezreit viszik el és kaszabolják le. A történelmi emlékezetünknek nem szabad cserbe hagyni magunkat, hanem egy kicsit gondoljunk vissza, hogy itt ilyen 10 milliós nagyságrendű áldozatokról van szó. A Biblia nem véletlenül emeli ki ezt, hogy öltek fegyverrel. Aztán azt mondja, éhséggel. Borzalmas éhínségek a középkorban. Persze a sok háború után természetes az éhség. Elpusztítják az állatállományt, a növényzetet. A háborúk után az éhség az egy elementáris dolog, ami rátör arra az országra és arra a vidékre. Középkorban is iszonyatos éhségek dúlnak az egész európai kontinensen, és halállal, micsoda járványok vannak például, kolera járvány, pestis járvány. Ugye ez is az emberi bűnnek szükségszerű következménye, a háborúknak, az éhségeknek. Mit jelent a negyedik, hogy a földnek fenevadai által? A legmegdöbbentőbb a középkori krónikákat olvasva, például a Froissart-nak a krónikáját a franciák részéről, vagy más német krónikákat olvasva, annyira elnéptelenedtek a falvak és a városok. A sorozatos háborúk, a kolera járványok hatására, hogy a vadállatok bemerészkedtek az emberi településekre, és amit az ember meghagyott, azt ők falták fel. Egészen döbbenetes képe ez a középkornak. Ugye a Biblia úgy egyetlen egy látomással rávilágítja a fényt. Minek volt ez a következménye? Miért volt ez a sok háború és érdek ütköztetés? Azért, mert a trón és oltár szövetsége, az állam és egyház szövetsége, az soha nem volt egy békés szövetség. Róma és a frankok, Róma és a németek állandó küzdelme a hatalomért, most az egyház a főhatalom, az állam a főhatalom a maga területén. Szóval ez egy döbbenetes dolog az egész középkorban, az úgynevezett trón és oltár szövetség és az a sok békétlenség, ami ebből következőleg dúl. De kedves hallgatók, most jön egy döbbenetes dolog. Befejeződik a pecsét látomásban az, hogy az egyes pecsétek után lovasok jöjjenek ki. Persze, hogyha idáig végigkövettük, láthatjuk is, hogy ez természetesen be kell, hogy fejeződjék fehér, tűzvörös, fekete halottságát, ezután már nincs szín, ami jöhetne, ugye? A halott sárgával mindent megmond Isten az emberi történelmre. Ez egy hosszú időszak, a felbomlás, az anarchia, a borzalmak borzalmának a jelei. Ezután nem lovasok jönnek ki, de az ötödik pecsétnél ugye azt várnánk az előző látomás sorozat után, hogy most valami fellélegzés jön. Általában a mi történelmi tudatunk így tudja, hogy a középkor, amikor lejár, akkor jön az újkor, akkor jön a felvilágosodás, akkor már jönnek a műszaki, technikai fejlődés, vívmányok, jön már a civilizáltabb emberiség, stb. Így tanítják a történelmi könyvekben. A Biblia nem így tanítja. A Bibliának a szempontja a hétpecsétes könyv felnyitásakor az, hogy a jó és a rossz, az igazság és a hamisság küzdelme hol tart. És most újra arra a törvényszerűségre kell ráeszmélnünk, hogy egy bukott rendszer, egy bukott egyházi állami rendszer összeszövődésének a végnapjai voltak a legborzalmasabbak. A középkor igazán tomboló, a középkor végén volt. Ezt jeleníti meg az ötödik pecsét. Nem fellélegzés jön most itt, hanem az egész hétpecsétes könyvben talán a legnyomasztóbb felnyitása ez az ötödik pecsét. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és bizonságtételéért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és meddig nem szolgáltatsz igazságot a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák, és mondatott nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Kedves hallgatók, ez egy döbbenetes látomás. Tehát, mint említettem, nem lovas jön ki, hanem János apostol, amikor Krisztus az ötödik pecsétet felnyitotta, akkor azt látta, hogy az oltár alatt lelkek, életek kiáltottak az Istenhez igazságszolgáltatásért. Először ezt kell tisztáznunk, hogy mit jelent ez az oltár alatti kiáltás. Ugye a jeruzsálemi templomnak három része volt. A jeruzsálemi templomnak a legbelsőbb része, ahol a tíz parancsolat két kőtáblája a figyládában volt található, ez a szentek szentje volt, ez volt a harmadik, a legbelsőbb része. A második része a jeruzsálemi templomnak, amelyben a hétkarú gyertyatartó, a szent kenyerek asztala és a jó illattétel oltára, tehát ez a három tárgy állt ilyen elrendezésben, ez volt a szentély, ez volt a második része a templomnak. De a templomnak az előcsarnokában, illetve a sátornak, illetve a templomépületen szinte kívül volt egy oltár, és itt hozhatták meg az áldozataikat azok, akik a bűnükkel szembefordultak, tehát itt jelenhetett meg minden ember, aki rádöbbent a bűnére, megbánta és Istennel rendezni akarta a bűnét. Ennek az áldozati oltárnak ugye az volt a rendeltetése, hogy rátették az állatáldozatot, például a bárányáldozatot, áthárították az emberek a vétkeiket, saját kezükkel kellett megölni a bárányt, ami ugye azt fejezte ki, hogy az ember, hogyha Isten igazságosan ítélne, és magát az embert tenné véglegesen felelőssé a bűnért, akkor minden embernek meg kellene halnia a saját bűnei miatt. Az ember egyféle módon szabadulhat meg a bűn végső büntetésétől, tehát a végső elveszéstől, ha valaki átvállalja helyette a bűn büntetését. Tehát egy ártatlan valaki, ugye a bárány Krisztust jelképezte. Hogy számunkra itt az a fontos, hogy itt naponként megjelentek emberek és hozták az áldozatukat, tehát hogy úgy mondjam, itt a vér folyt. És hogy ez a jeruzsálemi templomnak ez a szent része, ez ne legyen, hogy mondjam, büdös, vagy visszataszító, ezért az oltár alatt kiképeztek egy csatornát, ahol ez a sok vér lefolyt, és hogy ezt a csatornával elvezették az állatoknak a vérét. Na most ezt az ószövetségi történetet, illetve azt az ószövetségi leírást kell ismerni, hogy megfejtsük, hogy itt mi történik az ötödik pecsét felnyitásakor. Ugye Pál apostol is beszél arról, hogy embereket sokszor a történelemben úgy mészároltak, mint vágó juhokat. Hitükhöz ragaszkodó embereket sokszor úgy mészároltak, mint vágó juhokat. Az, hogy az oltár alatt levő lelkek, tehát életek kiáltanak Istenhez, ez egy szokásos bibliai kifejezés, már a Bibliánk negyedik fejezetében tetszenek vele találkozni. Amikor Kain megöli Ábelt, és nem ismeri be a bűnét, a gyilkosságát, akkor Isten megszólítja, és többek között ezt mondja Kainnak, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiált én hozzám a földről. Ugye innen van a magyar nyelvben is az égbe kiáltó bűn kifejezés, hogy a különösen igazságtalan dolgokra, az ártatlanok megölésére használjuk ezt, hogy ez egy égbe kiáltó bűn. Mint hát az Ábel megölése is ez volt. Na most miről van itt tehát szó? Hogy a történelemben elérkezik a negyedik pecsét után az ötödik pecsét felbontásakor egy olyan időszak, amikor különösen sok lesz azoknak a száma, akiket ártatlanul, a hitükért megöltek úgy, mint vágójuhokat, és az ő életük igazságszolgáltatásért kiált Istenhez. Tehát itt nehogy úgy gondoljuk, hogy itt valódi lelkek kiáltanak, meg nem tudom én, a túlvilágon kiáltanak, itt szó sincs erről. hanem arról van szó, hogy az a sok-sok mártír, az a sok-sok ártatlanul a hitért megölt ember élete, így lehetne fordítani, talán az élete kiállt Istenhez. Helyesbítettem a fordítást, nem úgy mondják, hogy Uram, te szent és igaz, meddig nem állasz bosszút, ugye Istentől távol van mindenféle bosszúállás. Uram, te szent és igaz, meddig nem szolgáltatsz igazságot? Meddig nem szolgáltatsz igazságot a mi vérünkért, tehát életünkért, kiontott vérünkért azokon, akik a földön laknak? Tehát a Biblia itt érzékelteti, hogy a középkor végén sokasodnak meg az üldözések. A középkor végén a 16., a 17. században, még a 18. században is. Mi hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, hogy 17., 18. század, merkantilizmus, gazdasági fejlődés, felvilágosodás, igen, az is volt, az is volt. De a Bibliának itt az a nézőpontja, hogy a jónak és a rossznak a küzdelmében mi volt abban a történelmi időszakban. A legsúlyosabb kegyetlenségek ekkor dúltak. Idézzünk fel néhányat. 1572, a történelmnek az egyik legvéresebb három napja, tulajdonképpen egy éjszaka néven vonult bele a történelembe, és ez a Szent Bertalan éjszaka. Mi volt ez a Szent Bertalan éjszaka? Hallgassunk meg erről egy történeti följegyzést, egy angol történésznek a könyve, Medici Katalin élete és kora címmel megjelent még a II. Világháború előtt, de néhány évvel ezelőtt újra kiadták Magyarországon. Mi volt ez a Szent Bertalan éjszaka, amikor egyetlen éjszaka leforgás alatt, és aztán még három napig, ma sem tudjuk, hogy hány embert öltek meg. Csak azért, mert protestánsok voltak. Abban a Franciaországban, amelyben ugye a trón és az oltár szövetsége a legerősebb volt. Róma és Párizs egymás támasza az egész középkorban. És hatalmi érdekekért, egy különösen véres itáliai származású anyakirálynőért, Medici Katalinért, egy gyenge elmélyű 9. Károlyért, aki 24 éves korában adta ki a parancsot, ma sem tudjuk. 10 000 ember, 20 000 ember, mások 60 000-re becsülik, 70 000-re, megint mások 100 000-re, nem tudjuk. De maga a mód, maga az eljárás, hogyha protestáns vagy, ha nem az uralkodó vallásnak a hitét követed, akkor egy pillanat alatt lemészárulunk. Ugye azért jelenítjük meg, és azért adunk illusztrációt ehhez, mert a történelmünknek kevéssé idézett mozzanatai ezek, amelyekre viszont a Biblia reflektorélességgel világít. Arra is hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy ezek a megöletett lelkek egyáltalán nem fordultak szembe az Istennel. Ezek nem megkeseredve haltak meg. Sem a hugenották Franciaországban, sem mások a hitükért nem megkeseredve haltak meg. Tessenek belenézni a Bibliába, hogy kezdik Istenhez a szózatukat. Uram, te szent és igaz. Mi nem értjük azt, hogy miért kell meghalnunk. Miért kell máról hónapra elveszítenünk az életünket. De mi hiszünk te benned. Te tudod, hogy miért engedted meg egy István megkövezését. Te tudod, hogy miért engedted meg egy Pálnak, egy Péternek a kivégzését. Te tudod, hogy egy Husz János mágiáját miért engedted meg. Te tudod, hogy a mi életünkkel mi a te elgondolásod. Uram, te szent és igaz. Persze a történész ezt már nem említi, de amit említ, az valóban megrázó és megrendítő.
Részletek Francis Watson, Medici Katalin élete és kora című művéből, Guti Erzsébet fordítása. Öljetek, öljetek! Kiáltozták végig az utcákon. Ez a király parancsa. 800 lovas. Tüzérség és gyalogság állt rendelkezésükre, nem is említve a polgári lakosság soraiból jelentkező gyilkosok százait. A vérengzés három napja alatt több ezer hugenotta, férfiak, nők, gyermekek pusztult el, pontos számot nem sikerült kideríteni. Saját házaikban, az utcán, a templomban, az asztalnál vagy álmukban öldösték le őket feleségeikkel, családtagjaikkal együtt. A háztetőkön át való menekülés közben lőtték le, csónakokon üldözték őket, ha vízbe ugrottak, hogy ott találjanak menedéket. Még annyi időt sem adtak nekik, hogy védhessék magukat, vagy előkészülhessenek a halálra. Némelyeknek sikerült lóháton elmenekülni a városból. Néhányan az angol követségen találtak menedéket, némelyek pedig úgy kerülték el a megöletést, hogy a katolikusok fehér jelvényeit viselték. De a legtöbbjüknek semmi reménye nem lehetett. Nem először, nem is utoljára történt, hogy Párizs vért kóstolt és megvadult tőle. De a legvisszataszítóbb, hogy akadtak többen, akik ezt a szörnyű alkalmat használták fel, hogy magántermészetű sérelmeikért bosszút álljanak. Ramüt, a hírneves görög tudóst, aki hugenotta létére is teljesen ártalmatlan és jóindulatú volt, irtózatos módon végezték ki egy vetélytársa uszítására. Irigykedett rá egyetemi tanári állása miatt. A királyné, aki az örjöngő Károly magzatát hordozta a szíve alatt, ez alatt a maga szobájában imádkozott, spanyolul, miközben szeméből omlott a könny. Elmondták neki, mi folyik odakünn, s hogy a vérengzésre férje adott parancsot. E tragikus percekben senki sem törődött vele, és nem tehetett egyebet, mint hogy bűnbocsánatért imádkozott férje számára, aki ilyen irtózatos bűnre engedte rávenni magát. Katalin első aggodalmai a világosodó égbolt láttára és a katolikusok bosszújának vidám hangjai hallatára teljesen eloszlottak. Saját szemével láthatta a győzelem jeleit. A Louvre lépcsőházait és udvarát hugenották holttestei borították. A tetemeket behozatta a szobába, ahol repülő csapata hölgyeinek társaságában tartózkodott. Vidám tréfálózás közepette állapították meg az egyes áldozatok kilétét. Még mielőtt a vérengzésnek vége lett volna, nyilvános hálaadó körmenetek vonultak végig az utcákon. Párizs hálás volt, mert nem csak megmentették, hanem még izgalmas, nagyszerű mulatságban is részesítették, s a tetejében mindezért még pápai áldást is nyert. A bíboros, akit Rómából küldtek, hogy hivatalosan tolmácsolja a pápa szerencse kívánatait, Lyonban félbeszakította útját, hogy fogadja minden igaz katolikus hódolatát, akik szintén a maguk külön Szent Bertalan napját ünnepelték. Mert a párizsi vérfürdő mintájára a különböző vidéki városokban is folyt a tömegmészárlás.
Ez volt tehát 1572-ben. Éppenséggel nem a középkor eleje vagy dereka, hanem a középkor vége. De felírtam egy másik dátumot is a táblára, 1655. Ez már a 17. századnak a közepe. És milyen megdöbbentő, hogy a vers, ami most fölhangzik, Európa egyik legismertebb költőjének a verse, aki nem sokkal ezután dolgozni kezd majd az elveszett paradicsomon, John Miltoné. Annyira felhördült az egész európai közvélemény erre a vallásháborúra és erre az irtózatos hadműveletre, ami szintén Rómából indul ki, és a mai svájci észak-olasz Piemont völgyei közé szorult valdánsek ellen folyik ez a vérengzés. 1655-ben tehát, miután már több évszázadig üldözték ezt a kis vallásfelekezetet, aki a leghíresebb volt a Bibliához való ragaszkodásáról. Nos hát, John Milton a tett helyszínére siet, és akkor írja meg Cromwellnek a személyes követeként az alábbi szonettet, amelyben szinte az ötödik pecsét felnyitásának a kulcs szavai dübörögnek vissza. Ugye itt is így fordítja Képes Géza ezt a szonettet, hogy Uram, bosszuld meg szentjeidet, kiket az alpesek haván kardére hánytak. Itt is jobb lenne így fordítani, de hát a vers mértéke nem engedi meg a hosszú szavakat, hogy Uram, szolgáltas igazságot. De ugyanaz a kifejezés, amit itt mondanak ezek az emberek, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még? Aztán amikor Milton azt mondja, hogy amikor ott valdenseket, férfiakat, nőket, gyerekeket kivégeztek, ugye a sziklához verdesték őket, és valami utolsó módon végezték őket azért, mert ők a Szentírás tanításához ragaszkodtak. Ugyanaz a kép, mint az ötödik pecsét felnyitásakor, hogy az égbe kiáltanak ezek a lelkek, ezek az életek. ugye hörgésüket a völgy a szirtre dobta, és onnan a völgybe és föl az égre, nyögésükre lehet, maradhat-e süket a fül. Ilyen szavakat, ilyen kifejezéseket olvashatunk tehát Miltonnak a rövid versében, a Piemonti vérengzésre címűben.
John Milton, a Piemonti vérengzésre, Képes Géza fordítása. Uram, bosszuld meg szentjeid, kiket az alpesek haván kardélre hánytak. Torold meg mind a vértanút, ahány csak harcolva melletted vallott hitet. Nyögésükre maradhat és süket a fül, szelíd nyáját az ős karámnak, szétszórta a piemonti vadállat. Zúdult le nős gyerek, hörgésüket a völgy a szirtre dobta, az pedig tovább, az égre. Ennyi vért se látott Itália, hol még pöffeszkedik a zsarnok. Ám a drága vértől ázott mező szabadságot terem meg itt, és megtörik rajt a babilóniátok.
Ez tehát az ötödik pecsét, amivel a Szentírás kicsit helyesbíti a mi történelem szemléletünket, és rávilágít arra, hogy az emberi történelemben valóban mindig akkor történtek a legnagyobb igazságtalanságok, amikor egy önmagát túlélt hatalom még az utolsó erejéig is ragaszkodott a befolyásához. Ugye a hűbériség és a középkori egyháznak az utolsó gonosztettei voltak ezek. Érdekes a 11. vers is, amikor ugye hát igazság szolgáltatásért kiáltanak az égre, akkor azt olvassuk a 11. versben, akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák, és mondatott nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, míg be nem teljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. A Szentírás itt még kilátásba helyezi, hogy ezután is lesznek mártíromságok a történelemben. Hitükért, lelkiismeretükért üldözött és megölt emberek száma még csak ezután fog betelni. De ekkor már a 12. verstől jön a 6. pecsét felnyitása. Azután láttam, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyanná lőn, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullottak, miképp a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodott, mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és a sziget helyéből elmozdítatott. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyeknek kősziklájába, és mondták a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Itt már egészen hosszú a látomás, de meg tudjuk ragadni, hogy ennek a 6. pecsét felnyitásának két része van. Hatalmas természeti jelek következnek be. Földindulás, nap feketévé lett, mint a szőrzsák, a hold egészen olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullottak, miképp a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Kedves hallgatók, ezek a jelek az újkor küszöbén a 18. században és a 19. század elején beteljesedtek. Miért voltak ezek a jelek? Konkrétan beteljesedtek. Mi csak egyetlen egy jelre fogjuk felhívni a figyelmet, a földindulásra. De aki el akarja olvasni, hogy mikor volt a fekete nap, amikor a nap olyan feketévé lett, mint a szőrzsák, mikor volt a csillagullás, az kézbe veti, itt is van az asztalon Ellen Gould White-nak a Korszakok nyomában című könyvéből. Ugye pontos részleteket kapunk ezekre a 18.-19. századi eseményekre nézve. Isten a történelemben olyan hatalmas természeti katasztrófákat és természeti jeleket engedett meg, amelyek, hogy úgy mondjam, mint egy gongütésül szolgálnak arra, hogy ez már a hatodik pecsét, most már csak egy van, most már egy utolsó van, az utolsó következik. A történelem végső időszakának a kezdetén hatalmas jelek rázzák fel az emberiséget, hogy a történelemnek a legvégén ezek a jelek a maguk teljességében zúduljanak majd a földi világra, amelynek jelenések könyvében a 16. fejezet adja meg majd a nevét, ez az utolsó hét csapás. Az egész földi világ megrendülése, nem csak társadalmak, nem csak gazdaságok, politikai rendszerek, kultúrák, vallások megrendülése, de az egész földi világnak a megrendülése. Fogunk erről majd részletesen beszélni, itt én csak a tényt szeretném jelezni, hogy a hatodik pecsét tulajdonképpen a 18. századtól elkezdve, és itt már nem lehet azonosítani a leveleket, nem teljesen párhuzamos a levelekkel, mert ez a hatodik pecsét, ez tulajdonképpen elkezdődik a 17. századtól, 18-tól, és egészen a végső időkig terjed a jelentősége, hiszen a hetedik pecsét, ami a 8. fejezet első versében található, az már az emberi történelmünk lezárulása. Ugye a 8. pecsétnél, a 7. pecsétnél azt olvassuk, hogy amikor felnyitja Jézus a 7. pecsétet, akkor lő nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Ez, hogy a mennyben csendesség van, tehát az egész menny figyelme a földre szegeződik, másfelől pedig már senki nincs a mennyben, ez annyit jelent, hogy Jézus már elhagyta mennyei seregek, felmentő seregek kíséretében a mennyet, elindult a földre. A 7. pecsét tehát már nem egy történelmi szakasz. Hogy úgy mondjam, az már csak napok kérdése, mondja is, mint egy fél óráig. Ugye a fél óra kifejezés a profétikus napév elv szerint pár napot jelent, erre majd rá fogok térni. Tehát a 6. pecsét az elkezdődik a 18. századtól, de egészen a földi történelem lezárásáig ível, hiszen ilyen kifejezések vannak benne, mint a 14. verső, az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget a helyéből elmozdítatott. Ez már csak a történelmünknek a legvégső felvonására, a hét csapásra, igaz. Tehát a 6. pecséttel már belépünk a mi történelmi időszakba, abba a korba, amelyben mi élünk. A 7. pecsét az előttünk van, de mondom, az már Jézusnak a második eljövetelének szinte így mondanám a pillanata. Nos, hát a 6. pecsét egy nagyon érdekes leírás. Hogy említettem önöknek, meghallgatjuk majd a földindulás beteljesedéséről, ugye a korabeli irodalomnak, és hát mind a mai napig a francia bölcseleti költészetnek a legnagyobb alkotását. 1755-ben volt ez a lisszaboni földrengés, és egy évre rá, 1756-ban írta Voltaire a most felidézendő verset, a vers a lisszaboni földrengésről című költeményét. De arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a 6. pecsétben egy egész folyamat is kiábrázolódik. A 6. pecsét bemutatja azt, hogy Isten az emberiséget egy hatalmas figyelmeztető jelekkel értesíti arról, hogy az emberi történelem a végső kifáradás, a végső lebonyolódás időszakaiba lép. És az is benne van ebben a folyamatban, hogy Isten ebben a végső történelmi időszakban minden emberhez közel akarja vinni az evangéliumot, minden embernek tudomására szeretné hozni személyesen és üzenet hirdetői által, hogy hogyan lehet a végső nagy válságban megmenekülni, hiszen olyan csapások jönnek a földre, és olyan anarchia és olyan káosz fogja jellemezni a földet egyre inkább, és ahogy a vég felé haladunk, egyre átütőbben és egyre egyetemesebben, hogy megmutatja Isten ebben a 6. pecsétben, hogy ő nem szűnik meg küzdeni az emberért, az emberiségért. Valaki kérdezhetné tőlem, hogy mutatkozik meg ez a 6. pecsétben. Ez egy döbbenetes a 6. pecsét második részének ez a képe, hogy látott János apostol a föld királyaiból, gazdag embereiből, vezéreiből, méltóságaiból, mindenkiből, akik a végső történelmi időszakban el akarnak bújni a föld hasadékaiba, el akarnak rejtőzni az Isten elől, de még azok az emberek is, akik nem fogadják el az Istent, nem fogadják el a szeretet törvényét, nem fogadják el azt, amiért Isten teremtett bennünket, azok az emberek is tudják, hogy eljött az Isten haragjának, a bárány haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. ez a kis kérdés, hogy azok is, akik nem térnek meg, azok is, akik visszautasítják Isten végső kegyelmi hívásait, hogy azoknak is pontosan tudomásukra jut, hogy hol tart a történelem. Ez mit jelez? Hát itt van benne. Hogy Isten ezt minden ember számára nyilvánvalóvá teszi, mi az evangélium, hol tart a világ történelme, hol van a menekülésnek, az oltalom alá kerülésnek a lehetősége, ezt még azok is tudják, akik mégsem változtak meg, és akik nem fordulnak Istenhez. Kedves hallgatók, a Biblia szerint az életben a nagy probléma nem az, hogy emberek nem tudnak bizonyos dolgokról. Hiszen éppen említettem önöknek, voltak történelmi időszakok, amikor emberek nem tudtak bizonyos dolgokról. A búzának egy mércéje egy dénár, az zártának három mércéje egy dénár. De emberek, ha nem tudtak is Istenről, mégis megváltozhattak a lelkiismeretük szerint. A nagy probléma nem ez az életben. A nagy probléma az, amikor az ember tudomást szerez valamiről, tud valamiről, de nem cselekszik, nem él a szerint. Ez a nagy probléma. Addig, míg emberek nem tudnak Istenről, a Szentírásról, Isten törvényeiről, addig áll az, amit Pál apostol így mond, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. De amikor emberek tudnak és világosan tudnak, Jézus mit is mondott erről a fehér időszakról? Az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdettetik majd minden népnek, és csak akkor jön el a vég. Isten minden ember számára nyilvánvalóvá teszi majd az élet törvényeit. Ezt még most nem látjuk, hogy minden ember számára, de a Bibliának a leghatalmasabb ígérete ez. A világ történelme nem fejeződhet be anélkül, hogy minden ember személy szerint, mind a nem tudom én 5-6 milliárd ahány ember él akkor majd a Földön, ami előttük egy nagyon közeli időszak, minden ember személyesen tudja, hogy mit jelent jobb és bal, igaz és hamis, jó és rossz, mert Isten erről gondoskodni fog. A gazdagok, a vezérek, a hatalmasok is tudni fogják. A probléma nem az, hogy nem tudják, a probléma az, hogy tudják, de nem élnek a szerint. Az az ember, aki valamit megismer, valami igaz dolgot megismer, és vonakodik a szerint, én hát szinte minden ember vonakodik először, de aki huzamosan vonakodik, az ellenállásig, a visszautasításig vonakodik, hogy úgy mondjam, önmagát cáfolja meg, hiszen maga látta meg megcsillanni az igazságot abban a dologban, és ha önmagát cáfolja meg, szóval itt az, amit az Isten már nem tud megsegíteni, Isten nem tud ilyenkor mit tenni. Szóval az embernek az óriási felelőssége, hogyha valamiről tudomást szerzünk, valami isteni igazsága az ember elméjéig elhatol, akkor azt nagyon becsüljük meg, és kérjük ahhoz az erőt az Istentől, hogy amit magam felismertem igazságnak, amit magam jónak látok, magam is jónak látok, aszerint éljek is. Mert hogyha ez nem következik be, akkor tudják ők is, hogy eljött a bárány haragjának ama nagy napja, de kiállhat meg. Kedves hallgatók, itt a Jelenések könyve értelemszerűen félbeszakítja a hétpecsétes könyv felnyitását. Miért? Mert a hatodik pecsét felnyitásakor felhangzik ez a kérdés. Ezután, ha beletetsznek nézni a Bibliába, a hatodik pecsét után nem jön a hetedik pecsét felnyitása. Jön a közbeékelés az elpecsételésről, amivel külön alkalommal két hét múlva kell foglalkoznunk, vagyis a Biblia megválaszolja ezt a kérdést. Igen, Jézus eljövetel a küszöbön áll, Jézus eljön hatalommal és igazságot szolgáltatva. Jézus hagyta a történelemben, hogy embereket üldözzenek, akik őhozzá ragaszkodnak. Jézus hatalommal és természetfeletti módon nem avatkozott közbe a történelemben, pedig hányszor lehetett volna. Hány és hány ember lelkéből kiszakadt ez a sóhaj, hogy Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még? De Krisztus várt. Várt arra, hogy egy eltorzult világot hogyan tud visszavezetni egy olyan szintre, hogy mindenki meghallhassa majd az evangéliumot. De amikor mindenki meghallgathatja majd, hogy mi az Isten üzenete, akkor Krisztus már nem vár. Amikor mindenki dönthetett, akkor Krisztus már nem vár. Akkor Jézus eljön hatalommal és dicsőséggel. Miért mondja azt a Biblia, hogy haraggal? Mert akik nem változtak meg, akik továbbra is pusztítják az életet, azok ellen Krisztus haragja nyilvánvaló lesz. És Krisztus ítéletet jön hozni, örök életet és végső elveszést, kárhozatot. Nos hát megállít a hatodik pecsétnél a Szentírás, fölteszik a gazdagok és a vezérek a kérdést, hogy eljött az ő haragjának ama nagy napja, kiállhat meg, És a Biblia most válaszol, hogy a végső történelmi időben, itt már valóban, ami nem is a tegnapról, meg a máról, a máról és a holnapról van szó. Ebben a mi történelmi időnkben Isten hogyan gyűjti össze azokat az embereket, akik méltók arra, hogy ne elpusztuljanak, hanem ha megéri Krisztus második eljövetelét, közvetlenül a mennybe juthassanak, a mennybe ragadtassanak. Mi ennek a feltétele? Kiknek ad Isten oltalmat? Kiknek ad Isten védettséget a végső nagy anarchikus káosz idején, amikor a hét csapás az egész földet elpusztítja? Ez itt a kérdés. Itt megáll a Szentírás. Jön a 7. fejezet az elpecsételésről, tehát az oltalom alá helyezésről, és a 8. fejezet első versében zárul le a 7 pecsétes könyvről szóló látomás, hogy amikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Ez már egy finálé, ez már egy befejezés, ez már maga Krisztus második eljövetele. Most azonban nekünk vissza kell néznünk még egy pillanatra a 18. századra, hogy mi is volt ez a megdöbbentő természeti katasztrófa, és milyen reakciót váltott ki az akkori emberiségből, egészen pontosan egy olyan emberből, aki nem hitt a Bibliában és a kereszténység igazságaiban. Ezekről a jelekről, ahogy említettem, a Nagy Küzdelem vagy Korszakok Nyomában című könyvben lehet olvasni, a vers előtt, Voltaire verse előtt, ami most hangzik el először a legteljesebb terjedelmében magyar nyelven, hiszen a vers nagyon hosszú, magyar nyelvre az egészet nem fordította le Petri György, de a legteljesebb terjedelmében most hangzik el, egyszer Bánfi György mondta el itt egy részletét, most azonban az egész gondolatmenetet, Voltairenek az egész küszködését meg fogjuk hallani. De előtte hallgassák meg a Korszakok Nyomában című könyvből, hogy mi is volt ez a lisszaboni földrengés. Ezek a jelek, mármint a 6. pecsét jelei, a 18. század végén kezdtek beteljesedni. 1755-ben volt a történelem legszörnyűbb földrengése. Bár az emberek általában a lisszaboni földrengésként emlegetik, ez kiterjedt Európa, Afrika és Amerika nagy részére. Érezték Grönlandban, a nyugat-indiai szigeteken, Madeira szigetén, Norvégiában, Svédországban, Nagy-Britániában és Írországban is. Nem kevesebb, mint 4 millió négyzetmérföldet érintett. A földmozgás Afrikában majdnem olyan súlyos volt, mint Európában. Algír nagy része romba dőlt, Marokkó közelében egy 8-10 ezer lélekszámú falu teljesen eltűnt, hatalmas hullám söpört végig Spanyolország és Afrika partvidékén, amely városokat öntött el, és nagy pusztítást okozott. A rengés Spanyolországban és Portugáliában volt a legerősebb. Úgy tudjuk, hogy a beömlő hullám Cadiznál 60 lábnyira emelkedett, Portugáliában a legnagyobb hegyek is erősen meginoktak, mintha az alapjuk is megmozdult volna. Némelyiknek például megnyílt a csúcsa. Megdöbbentő volt, ahogy meghasadtak és szétszakadtak. Hatalmas földdarabokat dobtak magukból a szomszédos völgyekbe, a beszámoló szerint lángok löveltek ki ezekből a hegyekből. Lisszabonban a föld alól mennydörgésszerű hang hallatszott, majd rögtön ezután heves rengés rombolta le a város zömét. Mint egy 6 perc alatt 60 ezer ember pusztult el. Hát ez keltette fel az akkori felvilágosodás Európájának, a bölcselőinek a figyelmét, hogy többet mondjak, megrendülését ez fakasztotta fel. Erről szól ez a Voltaire vers, ami tele van kérdésekkel, tele van vívódásokkal, vajon miért következtek be ezek a jelek, és vajon mi állhat ezek mögött, a jelek mögött?
Voltaire, vers a lisszaboni földrengésről, avagy annak az elvnek a vizsgálata, hogy minden jól van, részlet. Ó, szegény halandók, ó, szánandó vidék, te! Ó, minden halandó iszonyú sereglése, jaj, végtelen viták, jaj, hasztalan kínok. Minden jól van. No, most mondjátok, becsapott bölcselők, nézzetek-e rémisztő romokra, e tetemekre itt törmelékkel borítva, hol nők és gyermekek egymásra hultanak, ott márványtömb alatt, Elnézve ezeket, kiket a föld zabál fel, kik még vonaglanak törten vérző sebekkel, akik elevenen temetve a saját háztetőik alá itt várják a halált, míg felfelhallik a haldoklók végnyögése, a lángoló romok-e rémképére nézve. Ez az örök törvény. Még ezt mondjátok-e? S hogy ez egy jóságos Isten ítélete? S így szóltok-e ezen holtak halmára látva? Ez Isten bosszúja, ez bűneinknek ára. Mi bűnben vétkesek vajon a kisdedek, kik anyjuk kebelén most törten vérzenek? Lisszabon, amely nincs többé, tán bűnösebb volt, mint London s Párizs, mely kéjben hempereg. Lisszabon leomolt, Párizsban táncot ropnak. Ó, elszánt szellemek, szemlélődő nyugodtak, testvéreteket a hullámok elnyelik, s ti kielemzitek a vihar okait. De ha a sorscsapás a ti fejeteket éri, meglágyul szívetek, és sírtok majd, miként mi. Higgyétek el, mikor a föld ketté hasad, ártatlan a panasz, és sírni is szabad. A sors szeszélyei üldöznek mind halálig, a gonoszság és a halál csapdákat állít, lehessen hát együtt ejtenünk könnyeket a sorscsapások áldozatai felett. Ez bűnbe csábító gőg, mondjátok ti erre, azt vélni, hogy a lét rossz, és hogy jobb lehetne. Kérdezzétek meg a Tahónak partjait, túrjátok Lisszabon vérmocskos romjait, kérdjétek, aki épp nyög halálküzdelemben, a gőg kiáltja hogy ég, segíts meg engem, ó ég, légy kegyes az emberi kín iránt. Ti így szóltok, jól van, ez méretet miránk. Csorbult volna tehát a mindenség tökéje, ha nem hull Lisszabon a pokol béli mélybe. Tehát ki mindent tud és tesz, az örök ok, ki mindent a maga kényére alkotott, nem csinálhatta meg a tűzokádók nélkül a földet, szomorú nemünk lakóhelyéül. Legfelsőbb hatalmát így lebecsülitek. Kegyet gyakorolni azt néki nem lehet. Mikor a mindenséget összerakta éppen, nem voltak végtelen szerszámok műhelyében. Távol áll tőlem, hogy bíráljam az urat. De jobb lett volna e dühös tűzkutat arrébb teremteni, hol a homok terem. Félem Istent, de a világot szeretem. És aki nyögni mer, hátát ostor, ha vérzi, az nem gőgből teszi, hanem mert sajna, érzi. E bús és leomolt partok mentén lakókat megvégasztalta von biztos efféle szózat. Hújjatok, halljatok nyugodtan! A világ üdvére lette város rom és pusztaság, majd ami romba dőlt, mások felépítik, s a helyetekbe új nemzedék születik. Észak vagyont szerez katasztrófátokon. Mi nektek rossz, az jó egy magasabb fokon. Isten épp úgy tekint tirátok is, akár a féregre, mely hulláitokra vár. Milyen vigasz lenne ez a szerencsétleneknek, ti gonoszok, akik gyászomban sértegettek. Ne, most ne szóljatok, szívem még kínban ég. Ne mondjátok, hogy ez a szükségszerűség. Ne mondjátok fel a testek láncolatát. Eszélyes álmok, ó, ti tudós kimérák. A lánc vége, hiszem, Isten kezében van. Ő döntött, szabadon és jó akaratúan. Isten nem zsarnok, ő méltányos és szabad. Miért is szenvedünk így derék úr alatt? Ez a megoldandó csomó. Mert ez köt gúzsba. Bajon ki segített azzal, hogy lehazudta? Próbáld megérteni, ne eltagadd a rosszat. Ha az örök törvény, mely elemeket mozgat, A sziklaszirteket szelekkel őrli meg, s villámmal sújtja le a sudár tölgyeket, a halálos csapást. Tudom, hogy ők nem érzik, de látom, érzem én, és érző szívem vérzik, és teremtőjétől, Istentől kér segélyt, ahogy mi mind, az Úrnak nyomorra ítélt fiai, ő felé nyújtunk kérőkezet. A fazekasnak a korsó nem mond ilyet, gyenge miért vagyok, s így törékeny én, nem tud eszmélni és beszélni az edény, csak Úrna. Ha lehull, ezer darabra széttör, ám szívet nem kapott a fazekas kezétől, mely kívánná a jót, és szenvedné a bajt. Mi rossz emennek, az amannak hasznot hajt. Elvérző testemen megél ezernyi féreg halálommal, ha majd a kínok véget érnek. Milyen felemelő, hogy a férgek egyenek! Ó, kik az emberi kínt méricskélitek! Bajom tetézni ne vigasztaljatok engem, sok büszke nyomorult ti, akik tehetetlen rosszul mémelitek az elégedettséget. Paránya vagyok én csupán a nagy egésznek, de minden állatnak, s minden lénynek, aki érez, halála, élete hasonlít az enyémhez. Zsákmányára veti a kesejű magát, hatalmas csőrivel mohón a húsba vág, milyen elégedett. Még nem is sejti azt, ki őt felfalni jő, az éles csőrű sast. A büszke sas lehull egy ember fegyverétől, az az ember pedig összemocskolva vértől a harctéren hever, s testére, ha kihűl, majd falánk dögevők iszonyú raja gyűl. És minden, ami él, ugyanezt panaszolja. Egyik a másikat ígyen veszejti sorra. S azt hiszitek, hogy e káoszból sok külön balsors összegeként a boldogság kijön? Micsoda boldogság? Szemrehányó és gyenge hangon nyöszörgitek, hogy minden jól van egyre. Megcáfol a világ, s tulajdon szívetek tévejgő szellemek százszor is titeket. Emberek, állatok, mindenek hadakoznak. Muszáj bevallani, hogy létezik a rosszat. Az eredete még egész titokzatos. A jó szerzőjétől származna tán a rossz? Zord Tifonnak, avagy a barbár Ahrimánnak zsarnok törvényeit viseljük, mint igánkat? Én el nem ismerem soha e szörnyeket, kiket a félelem hajdan istenített. De hogy képzelhető, hogy maga Isten az, ki egyfelől fiait kegyelmében fürözti, másik kezével a rosszat zúdítja le? Melyik szem láthat így titoknak mélyére? Tökéletes lényből rossz létre nem jöhet, de máshonnan se, mert minden belőle lett. És mégis létezik, ó, fájdalom a rossz. Mély döbbenetes ez. Mennyire paradox. Egy istennő, vigaszt hozandó bús nemünknek. Itt járt a földön, és mit sem változtatott meg. Nem tudta, mondja egy nagyhangú bölcselő, tudta a másik így, csak nem akarta ő, ha akarta volna, s miközben így locsognak, Lisszabont elnyelik földmélyi vadhatalma. S 30 város helyén romhalmaz füstölög, s a Táhó Kádizig véresen hömpölyög. Nemünkre vétkeért sújt Isten ostora, vagy létünk s életünk korláttalan ura dű s szánalom nélkül. Miránk ügyet se vetve, kész tervei szerint fulladt a vízözönbe. Vagy az amorf anyag, mely ura ellen lázad hord óhatatlanul magában így hibákat? Vagy Isten minket így csupán próbára tesz, s csak kurta folyosó az örök létbe ez? Múló kínunk könnyét így töröljük le hát, és üdvözöljük a megváltó jó halált. De elhagyván nehéz vesztek zárunk a földet. Nyitott kérdés marad. Vajon kik üdvözülnek? A sorsunk rettegés. Minden nézet szerint, s olyan, mit biztosan hihetnénk, semmi sincs. És a természetet kár is kérdezni néma, Isten kell, hogy legyen, ki szól is hozzánk néha. Saját műve, csak ő magyarázhatja azt. Tőle vár érveket a bölcs, s a bús vigaszt. Nélküle kételj és téveigés hínárja húz, és a fulladó nem lelhet szalmaszálra. Miféle réseken Leibniz nem mondta meg, kerül a lehető legjobban rendezett világba az örök káosz s a bal szerencse, miként komoly kínok hívságos örömünkbe. A bűnösök között a jó miért vezekel, és a rosszat miért nem kerülheti el? Fel én sem foghatom, csak széttárom karom akár a doktorok. Sajnos ezt nem tudom.
Hát igen, jól kifejezi ez a vers a nagy tétovaságot, ami a 18. századtól fogva mind a mai napig is tart, hogy mit tudhatunk és mit nem tudhatunk a világunk végső sorsáról és jövőjéről. A következő alkalommal az egészen közel megyünk a végső időkhöz, és arra a kérdésre keressük a választ, tehát, hogy a történelmnek a végén, és most már csak így tudom mondani, hogy a mi időszakunkban, ugye ebből a profécia sorozatból is láthattuk, hogy most már valóban a mi történelmi időszakunkba léptünk bele, a történelmnek a végén, ki az, akit Isten elfogad, ki az, akit Isten oltalom alá helyez, és ki az, akit Krisztus megment majd egy olyan földről, amelyet az emberek nem építenek, hanem pusztítanak. 2 hét múlva tehát ez a témánk. Köszönjük szépen!